Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést most felvételről hallják. Felelős vezetők egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek arról, hogy fizetésképtelen a főváros. A miniszterelnök szerint igen, de okosban megoldják. Latorcai Csaba miniszter helyettes szerint nem. A főpolgármester pedig itt számolgattuk már 2020 óta azt mondja, hogy nagyjából egy lépésre vagyunk attól, hogy fizetésképtelenek legyünk. De a csőd az egy ilyen jogi intézmény. Most benne van Budapest, vagy nincs?
Hát ugye a csőd az azt jelenti, hogy fizetésképtelen a város, tehát nem tudja kifizetni a számláit. Ebben a pillanatban ez nem áll fent, de simán csődbe tudnak minket lökni, ami azt jelenti, hogy év végén nem tudjuk visszafizetni a folyószámla hitelkeretünket, azaz január 2-án nem tudjuk kinyitni képletesen a boltot, nem tudunk ebbe az esetben már akár az intézményrendszer szintjén béreket fizetni, ami már azért mégiscsak ezt jelenti. És ezt azt is mondhatnám, hogy elismerőek a miniszterelnök szavai, amikor azt mondja, hogy okosba megoldjuk ezt a dolgot, de azért ez mégsem arra kéne hagyatkozni, hogy a főváros képes-e bíróságon éppen azonnal jogvédelemben megverni a kormányt, képes-e a kúrián megverni a kormányt, képes-e egyébként a törvényszéken megverni a kormányt. Tehát, hogy ezekkel ne erre alapozzuk azt, hogy mi okosban meg tudjuk oldani, vagy átütemezzük a kifizetéseinket, és ezzel próbálunk meg likviditást teremteni, mert ez nem egy normális gazdálkodás. Az okosbának, okosban megoldásnak nagyon nagy ára van kamatterhekben például.
Mennyi pénz van a főváros számláján felhasználható módon egyáltalán? Hogy kell egy fővárosnál azt kiszámolni, hogy mekkora a takaró?
Hát nagyon egyszerű a dolog. Ugye most, amikor ezt a beszélgetést csináljunk, az november 12-e van. Jól belőhető, hogy december 31-ig körülbelül mennyi pénz folyik be, és mennyi kiadásunk lesz. Ez a fővárosi önkormányzat. Ugye ez a fővárosi önkormányzat finanszírozza a közszolgáltatásoknak egy jelentős részét, hiszen nyilván a gyógyfürdők azok fenntartóak, a vízművek és a csatornázási művek önműködő, tehát fenntartó, tehát nem kell pénzt adnunk, ezt úgy értem a dolgot. Ugyanakkor ezen kívül minden más közszolgáltatásunk, a színházaktól kezdve, az állatkerten át, az idős otthonokig, ezek mind-mind finanszírozott ágazatok, amire pénzt kell költenünk. És természetesen a közösségi közlekedés, mint a legnagyobb tétel. És erre mondtuk azt, hogyha megnézzük, hogy ma mennyi van a számlánkon, és mennyi biztos kiadásunk van még, akkor ennek milyen egyenlege van. És ebben van egy A út, az, hogyha a kormány nem hajtja be rajtunk a szolidaritási hozzájárulást a továbbiakban, és kifizeti a tartozásait, akkor ebben az esetben olyan körülbelül nullán, mínuszban zárunk, de lehet, hogy ezt átütemezéssel meg tudjuk oldani. Tehát átütemezés alatt a okosban megoldást kell érteni, amikor számlákat átütemezzük, szállítói tartozásokat valahogy rendezzük. Ha a kormány nem fizeti ki a tartozásait, és behajtja rájunk a szolidaritási hozzájárulás novemberbe, decemberbe, akkor mínusz 36 milliárd forintban zárunk. Ez a kettő út közötti különbség. Ha nullán zárunk, akkor be tudjuk fejezni az évet, ha mínusz 36-ban zárunk, akkor nem tudjuk befejezni az évet, és nem is tudjuk elkezdeni a jövő évet, ekkor van az, hogy csődbe lögtek minket, de erre van ezt, és ez nem egy politikai lózunk, hogyha minket csődbe lögtnek, mi magunkkal rántjuk azt, aki ezt okozza. Mert egyébként, amikor a hitelminősítők, nemzetközi hitelminősítők, ugyanazok, akik a kormányt vizsgálják, azok vizsgálnak minket is, és megkérdezik, hogy egyébként ez mi ezzel a helyzet, akkor mi azt tudjuk mondani, hogy a szolidaritási hozzájárulás elvonás miatt olyan mértékű a kormányzati elvonás, ami csődbe tudja lökni a fővárost. Ha erre az a válasz a kormánynak, hogy hát igen, nekünk is szükségünk van a pénzére, a főváros pénzére, az önkormányzatok pénzére, ezért vesszük el tőlük, és ezért lökjük inkább csődbe a önkormányzatokat, akkor ebben az esetben ez nemzetközi hitelminősítők által nagy valószínűséggel leminősítéssel jár, leminősítés meg a forint árfolyam elszállásával, hitelkamatok megugrásával, tehát a gazdasági problémák tömkelékével jár, ezért sem érdeke ez a kormánynak, bár azt is látom, hogy ők ezt hangsúlyozzák, hogy ők ezt nem akarják, Ennek ellenére valamiért nem mondják meg ezt a helyzetet.
A főpolgármester nagyjából 2020 óta mondja, hogy megy a főváros a csőd, lökik a főváros a csőd felé. Ez hasznos, mert ráirányítja a figyelmet a helyzetre, vagy nem hasznos, mert hát sokszor kiállt farkast valaki, de nem történik meg végül is, akkor egy idő után a fenyegetés az erejét veszíti. Mert úgyis megoldják okosba a végén.
De hogy értem, csak egyrészt szerintem őszintén is korrektünk kell beszélni erről a helyzettől. Mert hogyha meg nem mondjuk el, hogy mi a valóság, hanem most hirtelen elkezdenék erről beszélni, akkor ön azt mondaná, hogy de miért nem szóltak korábban. És még egyszer mondom, arra építeni, hogy a kormány elveszi a pénzünket, mi meg majd a bíróság előtt meg legyőzzük a kormányt, és akkor ezzel megakadályozzuk azt, hogy mégse tudjon kizsebelni minket, szerintem nem egy jó megoldás, tehát nem ezt szolgálja sem a kormánynak az érdekét, de biztos, hogy nem a budapestieknek az érdekét. Ezért mondom azt, hogy arra az útra rákényszerítettek minket, hogy védekezésként okosba oldjunk meg a működést, és ne engedjük magunkat csődbe lökni, és még egyszer mondom, nincsen semmi garancia, hogy ezt meg tudjuk oldani ebbe az évbe, sőt, azt gondolom, hogy elfogytak az ötleteink, amik voltak, tehát már pénzt nyomtatni nem tudunk, innentől kezdve már nem tudjuk kivédeni a kormányzati támadásokat, tehát ezért van az, hogy most van az a pillanat, amikor bírósági döntésekkel a hátunk mögött le lehet ülni egy asztal mellé, és azt lehet mondani, hogy akkor most mondjuk azt, hogy megegyezzünk, és a új rendszer rakjuk az önkormányzatok finanszírozását. Csak még egy dolgot. Ugye amikor 2020 óta ezt mondjuk, akkor azt is mondtuk, hogy ez nem csak a mi problémánk lesz. Higgyék el, ez az önkormányzati finanszírozási rendszer be fogja lökni a többi önkormányzatot is. És nézzék meg, Orosházán költségvetési biztos kellett már kijelendelni. Egerbe, Salgótarjánba miniszterelnök képletesen levitt idén 2-2 milliárdot, mert azt mondták, hogy ez a városnak a működésére kell, be tudják fejezni az évet. Megyei jogú városok, többi önkormányzata folyamatosan panaszkodnak joggal, hogy ez a fajta elvonás már a működésüket veszélyezteti. Nem csak mi mondjuk innentől kezdve, hogy ez az önkormányzati finanszírozási rendszer rossz, többi önkormányzatnál is látszik, hogy ez rossz, és hogy ez a többi önkormányzatot is, lehet, hogy csak Budapest után, de szintén a csődbe tudja lökni.
Az nem volna egyfajta megoldás, hogyha a kormány Budapestre is küldene egy költségvetési biztost, vegye át a könyveket, csinálja ő. Így is lehet érteni, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy a főváros nem oldja meg, majd mi megoldjuk.
Ugye felelősséget, ha jól értem, nem akarnak vállalni, hiszen a költségvetési biztos nem szól másról, mint hogy akkor onnantól kezdve ő viseli a felelősséget a gazdálkodás felett. Most a semmiből, a nincsből ő se fog tudni kifizetni számlákat. Ugye az volt a mondás nyáron, hogy ilyet nem akar a kormány csinálni, közfeladatot nem akar átvállalni, és nem akarja csődbe lökni a fővárost. Ugyanakkor ahhoz, hogy megoldás legyen, ő neki szüksége van egy mindenkitől független átvilágítási szakértőre. Ez a mindenkitől független, az nyilván tőlünk független, ezt még meg is értem, hogy az állami számvevőszéktől miért kell függetlennek lenni, azt már nem értettem meg, de nyilván nem az én dolgom, hogy az én adópénzemet mire költi a kormány, maximum ilyen szempontból, ezért ők felfogadtak egy magánszemélyt, aki átvilágítást végez, ugye ez Domokos László, aki valamilyen oknál fogva nem gyors, hanem ezzel szemben lassú munkát végez, vagy legalábbis a kormány szerint lassú munkát végez, hiszen azt mondták utoljára kormányzati szereplők, hogy azért nem tudják lezárni ezt a folyamatot, mert a kormány által megbízott átvilágítási szakértő ezt nem zárta le. Közben viszont fogy az idő, és egyébként fogy a türelem, nem csak a miénk, hanem a szakszervezeteké is. Ezért volt az, hogy a múlt héten csütörtökön a demonstrációs és sztrájk bizottság 168 órát adott a feleknek, hogy üljenek le.
Ez holnap lejár.
Ez holnap egy órakor lejár, ezért a szakszervezetek tegnap proaktív módon, mivel nem látták, hogy a kormány kimozdulna ebből a helyzetből, holnap 11 órára egy semleges helyszínre, egy szakszervezeti helyszínre meghívták Gulyás Gergely minisztert, mint akit kijelöltek a kormányzati delegáció és Karácsony Gergely főpolgármester, nyilván aki meg a főpolgármester, két felelős a tárgyalásokért, hogy ők biztosítják ehhez az asztalt, a kávét, a vizet, és meg a széket is, és üljenek le a felek egymással, és kezdjenek el érdemben tárgyalni. Mi holnap 11 órakor ott leszünk, hát ugye a kormány ott lesz, az nyilván nem a mi felelősségünk, az mondjuk akkor szakszervezetekkel kell elszámolni a kormánynak, hogyha nem jön el.
A szakszervezetek, amikor ezt a határidőt szabták, akkor azt mondták, hogy komolyabb lépésekre is el vannak számva, akár sztrájkolhatnak is. Elméletileg megcsinálhatják? De lehet, hogy péntektől a 134-es első ajtós az nem megy.
Nyilván ezt szakszereteknek kell eldönteniük, azért a sztrájknak vannak szobályai, tehát azt, hogy akkor pénteken a 134-es nem megy, az azt hiszem kolai lenne kijelenteni, de ez a szakszeretek tudják, hogy milyen lépésekre készülnek. Ők azt mondták, ha lejár a 168 óra, és nem kezdődnek érdemi tárgyalások, ebben az esetben ők munkásfórumokat, dolgozói fórumokat kezdenek el szervezni, ahol meghívják a kormány és a főváros képviselőit. Az első ilyent már meg is hirdették jövő hétfőre, délelőtre, ahol vagy arról lehet beszámolni, hogy húrá, elkezdődött a folyamat, vagy arról lehet beszámolni, hogy miért nem kezdődött el a folyamat, és ők tájékoztatni kívánják a dolgozókat, illetve azt keresik, azt a megoldást keresik, hogy egy sztrájk helyzetben milyen elégséges szolgáltatást, hányszor kell a 134-esnek járni a sztrájk törvény alapján, tehát azt keresik, hogy mi az az elégséges szolgáltatást, ami egy sztrájk helyzetben léphet. Még egyszer mondom, ez a szakszervezetek a feladata, ők irányítják innentől kezdve a történetet, nem mi. Mi csak egy dolgot tudunk ajánlani nekik, hogy amikor ők javasolják, mi ott vagyunk, és reméljük, hogy a tárgyalófélként a kormány is megjelenik, és nem felénk, hanem a 27 ezer dolgozó és annak családja felé megteszi azt a gesztus, hogy érdemi tárgyalásokat kezdenek.
A tárgyalás felvétele az önmagában már a folyamat elindulását is jelentené? Többféle tárgyalás lehet olyan, amiben mindenki úgy megy oda, hogy úgyse lesz eredmény, de lehet olyan is, amikor már mindenkinek van valami az asztalán.
Hát a szakszervezetek azt mondták, hogy a 168 órán belül érdemi felső szintű, tehát praktikusan miniszteri főpolgármesteri szintű egyeztetés kezdődjön el. Nyilván az, hogy ez véget is ér, ilyen a 168 órán belül azt ők se gondolták, tehát nyilván meg lehet képletesen állítani az órát egészen addig, amíg ezek a tárgyalások érdemben élek, és nem pedig időhúzásra játszanak.
Eddig hány tárgyalás volt a kormányzattal, és az milyen eredményre vezetett? Volt egy időszak, amikor úgy tűnt, mintha ez úgy haladgatna?
Ugye júniusban volt két alkalom, amikor miniszteri szintű egyeztetés volt, az alapján mi ugye kommunikáltuk is, hogy ott mi hangzott el, egyeztetve a kormányzati partnerrel, majd ez megszűnt. Tehát ugye ott volt egy ígéret, hogy július végén a kormány foglalkozik ezzel a kérdéssel, és utána mi azt gondoltuk, hogy ez nyáron lezárható ez a probléma, és tudunk tovább haladni. Ezzel szemben itt vagyunk november 12-én, és nagyon-nagyon nincs lezárva.
A főváros pert nyert többet is most már.
Így van.
Mikor mennyi pénzt várnak a pernyertességtől? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Ugye egyrészt van egy olyan pernyertességünk, már másodfokon is, ami azt akadályozta meg, hogy levonhassanak tőlünk a nyári hónapokra, ez praktikusan május, június, július és augusztusra szolidaritási hozzájárulást.
Tehát ez nem plusz pénz.
Ez nem plusz pénz, csak ezt nem engedték, hogy levonják tőlünk. Ezen kívül van egy 2023-as, már júniusban indított perünk, amit elkezdtünk még egyszer mondom 2023. júniusban. Ezzel eljutottunk az Alkotmánybíróságig, az Alkotmánybíróságtól eljutottunk 2024-ben egy pernyertességig, egy törvényszéki pernyertességig, és onnan pedig az jogerős volt, ezt megtámadták a kúrián felülvizsgálati kérelemmel, és erről döntött most novemberben a kúria, és igazat adott az első foknak, tehát azt mondta, hogy a 23-ban levont szolidaritási hozzájárulás, az törvénytelenül került levonásra, és ezt és a kamatokat vissza kell fizetni, az hozzátette, hogy ennek a mértékében egy polgári peres kártérítést kell a fővárosnak kezdeményeznie, tehát automatikusan sajnos nem utalja vissza ezt az államkincstár, de tulajdonképpen ez már zsebbe kéne lenni ennek a pénznek. Ennek a mértéke azért 30 milliárd környéke.
De erre nem lehet hitelt fölvenni egy pernyertességre? Vagy csak arra, amikor már ott van a pénz?
Hát hitelt nem lehet rá fölvenni. Egyrészt hitelt felvenni csak kormányengedéllyel lehet, éven túlig hitelt felvenni, tehát megint csak beleesünk abba a csapdába, amit a kormány lehet, hogy önkéntelen, de állított ebben a történetben. Tehát hitelt csak kormányengedéllyel lehet felvenni. Mi nem tudunk inkasszáltatni az állam számláján, tehát ha lenne ilyen jogunk, nyilván ezt már leemeltettük volna ezt a pénzt róluk. Tehát ezt a fajta tartozását az államnak nekünk be kell rajtuk vasalnunk. Valószínűleg ez inkább jövő évben tud realizálódni, de jövő évben meg kell vasalni. És akkor még vannak ezen kívül még 7 darab perünk, hiszen ez a 23-as kúriai ítéletre várva, ez egy csomó eljárást fogott, addig felfüggesztették a bíróságok a 24-es peres eljárásokat. ezek most nyilván megint kiszabadulnak, el tudnak indulni. Sok tekintetben analógia a 23-ra, tehát nem kell nagy jósnak lenni ahhoz, hogy ez egy kikövezett útnak látszik ahhoz, hogy a 24-es pereket is meg tudjuk nyerni. Illetve van egy 25-ös perünk, ahol ugye azonnal jogvédelmünk van, illetve ennek kapcsán a törvényszék azt mondta, hogy szerint egy alaptörvény mellől való összeakadása van a jogszabályoknak, és elküldte Alkotmánybíróságra a kérdést azzal, hogy vizsgálja meg az Alkotmánybíróság, hogy itt biztos, hogy jó-e az alsóbb szintű jogszabályok megfelelnek az alaptörvénynek. Mire kell itt gondolni? Arra kell gondolni, hogy egyébként a főváros például nincs túl adóztatva idézőjelbe, hiszen azt mondja a finanszírozási rendszer, az önkormányzatok európai kartájai, mint nemzetközi szerződést, meg maga az alaptörvény, hogy ha egy közfeladatot adok egy bárkinek, legyen az egy önkormányzat, civil szervezet, egyház, akkor nekem államnak, akit ebben az esetben a kormány képvisel, biztosítanom kell az ehhez szükséges finanszírozást. Ha nem biztosítom, akkor milyen alapon adok nekik közfeladatot, hogyan osztom tovább ezeket a feladatokat. Márpedig mi történik ebben az esetben? Ad közfeladatot az állam az önkormányzatnak, ebben az esetben a fővárosi önkormányzatnak. Mi ez a közfeladat? Közvilágítás legyen, közösségi közlekedés legyen, idős otthonokat működtessen, hajléktalan szállót működtessen, hajléktalan ellátást működtessen. Csak most néhány közfeladatot felsoroltam, ezek kötelező feladatok. Erre adok neked, kedves önkormányzat, pénzt, tessék, itt van, adok neked 40 milliárd forintot, ez eddig még értjük is. Majd utána azt mondja, hogy viszont adjál nekem szolidaritás hozzájárulásként mondjuk ebbe az évben 90 milliárd forintot vissza. Tehát adok 40-et, és kérek tőled 90 milliárdot, tehát ez egy mínusz 50-es lyuk van. Mi ezt a lyukat vitatjuk, mert azt mondjuk, hogy így csak feladatot ad nekünk az állam, pénzt nem ad hozzá. Az úgy nem oké. Tehát adjon feladatot, örülünk neki, el is látjuk. Szerintem hatékonyabban, mint amit a önkormányzati rendszer alapvetően hatékonyabban látja, mint a kormány. De ha nem adsz hozzá pénzt, akkor ezt miből lássam el? Uh-huh. És ez itt a koncepcionális probléma.
Ha jól értem, akkor ha a felfüggesztett perek az eredetivel analóg módon dőlnek el, akkor előbb-utóbb a főváros térdig fog járni a pénzbe. Csak addig kell kihúzni?
Igen, ez egy nagyon jó olvasat. Azért persze kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogja kezelni likviditásba a kormányzat, hiszen itt azért már nagyon 24-es per az már egészen komoly tételekről és kamatköltségekről szól.
De nincs más választása?
Hát nekünk se. Tehát, hogy mi nekünk kénytelenek vagyunk ezt végigharcolni, mert hogy egyébként más utat nem hagyott nekünk a kormány. Mi azt mondtuk nekik, hogy gondolják át, hogy nem jó ez a fajta elvonásmérték, ha pedig nem jó, és ők is egyetértenek, és a többi önkormányzat is egyetért, akkor üljünk már le, találjuk ki, hogy mi nem azt vitatjuk, hogy be kell fizetni a szolidaritást, nem azt vitatjuk, hogy más, rosszabb helyzetben lévő településeket ne kellene valamilyen módon szolidaritási elve alapján támogatni a tehetősebb önkormányzatoknak. A tehetősebb alatt most itt ne a likviditási vagyonnal rendelkezőt, mert valószínűleg ebben a legrosszabb helyzetben vagyunk jelenleg Magyarországon, hanem itt azt kell érteni, hogy az adóerő képesség szempontjából nyilvánvalóan Budapest egy jobban termelő rész, mint a ország más települései. Oké. Adjunk számukra forrást az önkormányzati rendszeren keresztül, valami újraelosztási mechanizmusba. Ezt is elfogadom. De azért az nem lehet, hogy még egyszer mondom, hogy mi nettó befizetők vagyunk a rendszerbe, nem kapunk pénzt, hanem még fizetünk, és ezen az ágon akar kisebb településeket támogatni a kormányzat, ha egyetlen eljut oda a forrás, hiszen ugye ezt se tudjuk, hogy eljut-e.
De milyen számokkal tervezik a jövő évi költségvetést, ha még ennek az évnek a végső száma is se biztosok, hát lóg minden a levegőben, lehet, hát ez hogy csőd lesz a vége.
Igen, ez a nehézség, hiszen úgy kell terveznünk, hogy a fogalmam sincs, hogy mire ébredünk január 2-án, most nyilván itt képletes, mert ugye ezért ez pontosan van, tudni fogom, mint december 30-31-én, hogy mire fogunk ébredni, de azért mégis az egy teljes bizonytalanságba megyünk bele. Nyilván, hogyha jelenlegi feltételek vannak, akkor ez egy lehetetlen küldetésnek tűnik, mert jövőre már nem 90 milliárdot akar beszedni a kormány rajtunk, hanem már nagyjából 103 milliárd forintot. Tehát növekszik az összeg. A normatív az nem növekszik érdemben. Nyilván a költségeink növekednek, béremelést kellene adni, nem csak jó fejség miatt, hanem egyszerűen, mert olyan a a helyzet, hogy egyszerűen emelni kellene a béreket. Egyébként van is egy érvényes bérmegállapodásunk a szakszervezetekkel 25-26-ra, ahol nagyjából kijelöli a pályáját, hogy ilyen béremelésnek kellene számolni. És ha ezt így belerakom egy képletbe, egy Excel táblába, akkor a vége egy nagyon-nagyon durva mínusz szám, ami kijönne, ami nyilván finanszírozhatatlan. Tehát csak olyan költség, akkor tudunk költségvetést csinálni, ha valójában fura módon 25-ről is, és ezzel együtt 26-ról is, és a következő évekről is megegyezünk a kormánnyal.
Milyen az, amikor nem tudnak fizetni, a színházat zárnak be, az állatoknak nem adnak enni az állatkertbe? Tehát ilyenkor mi a sorrend? Vagy először a lámpát kapcsolják le?
Sose próbálta ki senki, és szerintem nem is akarja. Tehát, hogy azért ugye nem lehet lámpát lekapcsolni, ha nincsen közvilágítás, nincs közlekedés. Annak, és akkor mi is beszéljünk a közbiztonsági aspektusairól. Ha nincs közösségi közlekedés, akkor nincsen gazdaság sem, mert egyébként a dolgozók nem tudnak eljutni a munkájukra. Ha a színházakban nem játszanak darabot, most nyilván nem fenyeget ez az azonnali veszély, de akkor a kultúrát öljük meg ezzel, és az egész rendszert. Nyilván olyan nem lehet, hogy az állatok veszélybe kerüljenek, mert valaki azt gondolja a kormányban, hogy nem tud számolni, és emiatt annyi elvonást csinál, hogy a végén nem tudnak az állatkertben vásárolni élelmiszert. Tehát ez egy lehetetlen, hogy egy ilyen legyen, és szürreálisnak is tartom, hogy erről kell beszélni.
De vízforgatókönyvek eset csinálnak? De november 12-e van.
Én értem. Vízforgatókönyvet arra, hogy tud-e vészforgatókönyvet csinálni arra a helyzetre, hogy megy az utcán, és önnél van a fizetés, és kizsebelik. És elveszik a pénzét, majd egyébként meg még azt is mondják, hogy hát, de béna, nem tud gazdálkodni a pénzével. Hihetetlen. De nem lehet vészforgatókönyvet csinálni. Tehát azzal, hogy az embertől leemelik a számlájáról hónap végén ilyen 6,2 milliárd forintot, nem lehet vészforgatókönyvet csinálni. Tehát ez egy a hétköznapi értelemben ez egy kizsebelés. Arra nem tud az ember vészforgatókönyvet csinálni, hogyha elveszik a pénzét erőszakkal, és utána azt mondják, hogy él túl dolgokat.
De ha fizetésképtelen egy főváros, akkor senki nem kap, az áramszolgáltató nem kapja meg az áramárát, a dolgozó,
ez
a
buszsofőr nem kapja meg. Ez nyilván az elsőlegesen az áramszolgáltató nem fogja megkapni az áramárát, ami egyébként állami cég, például az MVM, és az nem fenyegetés, csak ez egy ténymegállapítás, mert az legeslegutolsó, ami veszélybe került, az a dolgozó. Na persze, hogyha nem tudja kifizetni az üzemanyagot, akkor miből jár a busz, meg miből megy majd a metró, hogyha nincsen villamos energia a hálózatban, de az majd akkor annak a döntése lesz, aki lekapcsolja ezeket a rendszereket, nem mi fogjuk. De még egyszer mondom, teljes mértékben szürreális ez a beszélgetés valahol kívülről nézve, hogy arról kell beszélnünk, hogy azért, mert túl adóztat minket, és képletes az adóztatás, mert nem is adóról beszélünk, hanem egy valamiről, ami se nem szolidaritás, se nem hozzájárulás, hanem valami, amit elvonnak hatalmas mértékben az önkormányzatoktól, köztük a fővárosi önkormányzattól is, annak az az eredménye, hogy a végén nem tudjuk kifizetni a kiadásokat.
Kapott a főváros egy határozatot, hogy 30 napon belül valahogy kell csinálni egy főpolgármester helyettest. Ki lesz az?
Ugye a főpolgármester helyetteséghez van pár szempont. Egy, fővárosi közgyűlésnek legyen tagja. Kettő, elvállalja ezt a feladatot. Három, a főpolgármester jelölje. Négy, pedig legyen 17 szavazat, aki megválasztja őt. Ennek a négy elejének egyszerre nem tudom, hogy bárki is meg tud-e felelni.
Van, aki meg akar felelni egyáltalán? Tehát látják már azt az embert, aki még húzódozik, de tulajdonképpen vágyik rá? Vagy ezt hogy kell elképzelni egy ilyen kiválasztási folyamatot?
Ez nem kiválasztási folyamat, ez egy... Tehát miután az elejétől látszik, hogy ugye nincsen olyan klasszikus értelemben vett koalíciós többség, ami stabilan együtt áll és együtt mozog ebben a történetben, ebből az következik, hogy nem látszik olyan ember, aki 17 szavazattal bírna ebben a történetben. Ugye a fővárosi közgyűlés kapta most ezt a felszólítást, hogy próbálja meg 30 napon belül reparálni ezt a helyzetet. Ha nem sikerül, akkor ebben az esetben visszakerül a labda a kormányhivatalhoz, aki elmegy majd a bíróságra. A bíróság felhatalmazza ezek után egy jogi eljárás, és viszonylag gyors jogi eljárás keretében valószínűleg a kormányhivatalt, hogy ő jelölje ki a főpolgármester helyettest, aki innentől kezdve köteles lesz kijelölni valakit főpolgármester helyettesnek, aki utána főpolgármester helyettes lesz. Ugye ezért fontos
tudni... Ha akar, ha nem.
Hát egyébként fura módon a jogszabály nem mondja azt, hogy ezt vállalni is kell, tehát ezt nyilván másnap lemondhat, hogyha kijelölték, tehát ez meg tud történni, de igen, ha akar, ha nem, valójában az történik a dologban. Ugye azért, mert ezt tudni kell, hogy főpolgármester helyettes jogköreit a főpolgármestertől származtat ugdik, tehát azt jelenti, hogy a főpolgármester ad át neki jogköröket. Nyilván ebben a főpolgármester azért valószínűleg mérlegelni fog, hogyha bárkit nevez ki a, most értsék jól, bárkit is nevez ki a közgyűlésből, akkor ő ennek megfelelően gondolja végig, hogy milyen jogköröket ad, vagy egyáltalán nem ad neki, hiszen lehet olyan főpolgármester helyettes is, akinek nincsenek jogkörei.
Ebben az ügyben bármilyen tárgyalás bárkivel az öntudomása szerint folyik, tehát megpróbálják egymást masszírozni a közgyűlés tagjai, hogy csináljunk valamit, vagy jó ez így mindenkinek?
Ugye, hát azt nem tudom, hogy jó-e így mindenkinek, hogy a fővárosi... Hát
működik egy jó ideje, főpolgármester helyettes nélkül.
Köszönjük. Talán ez akkor elismerés, de nyilván ez egy kicsit ilyen úri szabóság, hogy hozott anyagból dolgozunk, tehát hogy erre fűzzük fel a működést, hogyha nincsen főpolgármester helyettes, már pedig ugye jelenleg objektíven megállapíthatóan ennek a száma nulla, tehát nincs, akkor ebből következően ehhez próbáljuk igazítani a működési módot, hogyha ez úgy tűnik, hogy működik, akkor ezért ezt dicséretnek veszem. De nem akarom megkerülni a kérdést. Nyilván ez egy olyan személyi ügy, amivel a főpolgármesternek van diszkrecionális joga előterjeszteni is, ebből következően neki is van jogköre tárgyalni erről, tehát hogy a viszonylag rövid időn belül, ugye a 30 napba számolva ez a jövő hét utáni közgyűlés kell, hogy napirenden legyen, azt pedig jövő hét szerdán tesszük közé az ezzel kapcsolatos anyagokat, addig valaminek látszani kell ebben a történetben. Ha bármilyen megoldás is van, nyilván a főpolgármesternek odáig van felelősség, hogy előterjesszen valakit.
Elvileg az idők végezetéig folytatható ez a törvénysértő állapot. Nem sikerül megcsinálni, megint megy a bíróságra, megint visszajön, megint
nem.
Ugyanez.
Nem, hiszen ugye erről beszéltem, hogy egy következő lépés, hogyha most nem sikerül, akkor az lesz, hogy a bíróság a kormányhivatal vezetőit, tehát a főispánt, ebben az esetben ugye Sára Botondot, kötelezi arra, hogy ő hozzon el a közgyűlés helyett egy olyan döntést, amiben kijelöl valakit.
Aztán az lemond, és akkor megint nincs. Hát, vagy nem mond le.
Így. Ez a két lehetőség van.
Új választás kiírásáig elmehet, ez a folyamat benne van, vagy az nem, az nincs benne?
Nincsen, azért volt már ilyen precedens az önkormányzati rendszer, hogy alpolgármestert nem tudott választani a testület. Most is vannak ilyen települések, ahol nincsen alpolgármester. Nyilván nem egy ideáltipikus működés, tehát azért a napi működés szempontjából azért nyilván szorulhat a rendszer, hogy mégis azért ki az, aki el tud járni a főpolgármester képviseletébe, hogyha ő nem bír minden feladatot ellátni, vagy egy település esetében a polgármester képviseletében, de hát ebből ezt csináljuk, most ebből főzünk, ezt valahogy megoldjuk.
De a főpolgármester helyett most a főigazgató eljárhat minden ügyben, vagy a főpolgármester helyettesnek más feladata van, vagy attól függ, hogy a főpolgármester mit ruház rá?
Ha összehasonlítunk most a jelenlegi feladatkörömet, meg mondjuk, ami 2024 szeptember 30-án volt, akkor tulajdonképpen abban különbözik, hiszen mind a kettő valahol egy származtatott jogkör, hiszen a főpolgármester helyettes sem választja közvetlenül a nép, ott is a főpolgármestert választják, tehát az ő átrajzott jogköréről van szó. Annyi a különbség, hogy tulajdonképpen én most nem terjeszthetek elő a közgyűlésnek előterjesztést, de ezt leszámítva igazából be tudom tölteni azt a feladatot, amit betöltöttem korábban, hiszen egyébként azért a közigazgatás, a politikai igazgatás rendszere az ilyen misztikusan hangzik, de azért ez valójában egy csapatmunka, ahol össze kell szervezni a szereplőket ahhoz, hogy működésképes és hatékony legyen a döntéshozatal. És akkor ebben az esetben nem főpolgármester helyettes képviseli a főpolgármestert a bizottsági üléseken, hanem akkor én. Ha olyan egyeztetések vannak, akkor a kollégákkal együtt betöltjük ezt a szerepet. Tehát, hogy tulajdonképpen így próbáljuk megoldani ezt a helyzetet. Nyilván ezt is napról napról tanuljuk, hogy hogyan működik ez a rendszer ebben a felállásban, de ön mondta az előbb, hogy tulajdonképpen észre se lehet venni, hogy ez egy elismerés.
Hát kivéve, hogy éppen csődhelyzet felé megy a főváros.
Azt hiszem, a kettő között hogy a nem lenne összefüggés. Tehát
egy főpolgármester helyettesen
nagyon fontos, hogy sem a főpolgármester, de még egy főpolgármester helyettese tud pénzt nyomtatni. Tehát, hogy ezt a megoldást ő se tudja meg.
Hány vizsgálat van még folyamatban, aminek ha vége van, akkor azt mondhatják, hogy teljesen tisztázott a helyzet. Sajtóhírekben időnként fölmerül, hogy az ÁSZ és a minisztériumi domokos vizsgálat mellett is indulnak még itt-ott vizsgálatok, és még azokra is várni kell.
Itt-ottról nem tudok. Tehát az állami számvevőszék vizsgálta a főváros költségvetésének gazdálkodását, ő erről kiadott egy részjelentést, majd kiadott egy lezáró jelentést, ezzel ő a munkát elvégezte.
Ez a hivatalos menetrend szerinti szokásos vizsgálat?
Nem volt ez hivatalos, tehát ők ezt azért indították, mert látják, hogy a költségvetési helyzetünk azért tartósan rossz, és erre egyébként hozzáteszem, hálás is lehetek az állami számvevőszéknek, mert mind a kuriai döntésnél, mind a törvényszéki döntésnél is az ÁSZ-nak az anyagát, mint kvázi szakértői független anyagot figyelembe vette a bíróság az abban leírtakat, és erre támaszkodva mondta azt, hogy a főváros olyan nehéz anyagi helyzetben van, hogy a kormányzati elvonásoktól meg kell védeni, különben reparálhatatlan, azaz visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el a közszolgáltatások működésében. És ezen kívül van a kormány által felkért Domokos László, ő egy magánszemélyként bízta meg egy megbízási szerződéssel a kormány, hogy végezzen el vizsgálatokat. Mi rengeteg anyagot az ő kérésnek megfelelően átadtuk, most egy vitánk van vele, amit nem teljesen értem a vitának a tárgyát, most tényleg őszintén, hogy jeleztük számára, hogy van egy dokumentum csokor, amit csak személyes betekintéssel tud megnézni ez a felügyelőbizottságnak a jegyzőkönyvei. Nincsenek benne titkok, csak vannak benne olyan üzleti titkok, amelyek közbeszerzés, folyó közbeszerzéseknek lehet hatással. Ezért mondtuk azt, hogy elküldeni e-mailen ezeket nem tudjuk, de nagyon szívesen megmutatjuk neki, jöjjön el, tekintse meg. Ő eddig erre nem volt hajlandó, valamilyen ismerősét, barátját, munkatársát szeretné elküldeni, ez a vita van vele, miközben a kormány azt mondja, hogy ő azért nem tudja lezárni ezt a folyamatot, mert Domokos úr nem végzett még ezzel, ami ezért egy nehézség, hogy azért mégsem bíztuk meg, tehát mi nem tudjuk ösztönözni arra, hogy fejezze be a munkáját.
Egy számzáros altatáskában nem lehet neki odavinni a minisztérium épületébe, vagy ez
nem egy minisztérium dolgozó, egy magánszemély.
Tehát akkor nem lehet. Jó.
Tehát nem minisztériumi dolgozó, magánszemélyről van szó. Tehát nem a számzáros iskolatáskáról van szó. Tehát mi azt mondtuk, hogy jöjjön, adunk mindent helyett, papírt, tollat, feljegyezhet, leírhat, nézze meg, de ezen kívül tényleg lassan már egy terabátnyi anyagot a kérésére átadtunk. Tehát olyanokat kért, mint a összes buszunknak a kilométer óra állása, a célgépeinknek a kilométer óra állása, az idős otthonoknak a házi rendje. Tehát ezeket elkérte, tök oké, odaadtuk neki, szeretné, nézze meg, nagyon szívesen vissza is kérdezhet, hogy az a busz az egyébként hol jár, azt is megadjuk nagyon szívesen, de őszintén szóval egy olyan parciális vita már vele, amit teljesen nem értek. Én nagyon remélem, hogy ezen ő túl tud lendülni, és be tudja fejezni a munkáját, ezt szolgálná a budapestiek és a közérdeke.
A Rákos rendezői beruházásban ki van most lépés előnyben, meg ki van lépés kényszerbe?
Ugye a Rákos rendezői beruházásnál a területnek a birtokba adása sem zajlott le. Itt a kormány ludas annyiban, hogy azért még a területnek egy jelentős részét nem tudta átadni. Ha jól emlékszem, hogy a 35%-a került átadásra a területnek. Tehát, hogy jól értse, vesz egy lakást, akkor jó esetben a vételár kifizetése és a tulajdonlapra bekerülés kap, együtt az ön kezébe adják a lakásnak a kulcsát, és bemehet a lakásba. Ebben az esetben nem ez történt, hanem megkaptuk a képletesen a kulcsokat se, hanem a tulajdonlapra fölírták, hogy tulajdonosok vagyunk, a kulcsot ott lóbálják előttünk, és körülbelül azt mondták, hogy az előszoba, a WC és a fürdőszoba, meg talán az egyik kis szoba, hogyha mondjuk egy plusz két szobás lakásról van szó, ezekbe bemehetünk, de a többit még nem mehetünk be, mert azt még nem adták birtokba. Ennek ellenére mi haladunk, kiírtunk egy tervpályázatot, a tervpályázat az kétfordulós, most zajlott le az első forduló, amikor lehetett jelentkezni a tervezőirodáknak, nagyon sokan jelentkeztek, innen a közbeszerzés alapján 16 tervezőiroda és ezek nemzetközi tervezőirodák magyarokkal együtt mennek tovább. Ők adják be a következő, a tényleges pályamunkájukat, és körülbelül mi azt látjuk a menetrend alapján jövő év első negyedévében ezeket a pályamunkákat, főleg a győzteseket, be tudjuk mutatni a budapestieket, és azt mondjuk, hogy ezt szeretnénk Rákos rendezőn, és akkor már lehet hozzá rendelni egy ütemezést. Tehát akkor már ott látszik, hogy Rákos rendezőn a főváros által elképzeltek alapján mi lenne, hogyan helyezkedne el, milyen látványterveke, milyen ütemezésben.
Pénz mozdult már?
Pénz mozdult már, ugye az első részletet azt kifizettük, ezért vagyunk tulajdonosok. A második részletnek a kifizetése az ahhoz kötött, hogy a kormány teljesítse különböző feltételeket, a szerződés szerinti feltételeket, per és tehermentes legyen az ingatlan, ez még nincsen meg, nyilván birtokba kéne adni, ugye még ez sincs meg, meg kéne csinálni a szükséges jogszabály módosításokat, ami ehhez kellene, illetve a úgynevezett 1/1-re, tehát egy tulajdoni hányadra kellene hozni, ez telekszabályozást jelent, ezt el kéne végezni. Ezek mind hátra vannak a kormány részéről. Ekkor jön elő a második részlet fizetési kötelezettség. A harmadik utolsó részlet pedig 2050 év múlva, 2050 táján kell, 2035 táján kellene, bocsánat, kifizetni, nem is 50 év elnézést, 2035 táján kéne kifizetni az utolsó részletet, és akkor zárul le a finanszírozás, de a tulajdon addig már rég a kezünkben lenne, és hát reményénk szerint addig már ütemezetten, de haladnánk az építkezéssel. Ugye nagyon fontos, hogy nem mi építkezünk, nem vagyunk építőipari cég, önkormányzat vagyunk, ezért a teleket az általunk megszabott feltételeknek megfelelően beruházók tudják majd megvalósítani ott a beruházást, akik ebből nyilván olyan megfizethető lakhatás, zöld területeket hoznak létre, kereskedelmi funkciókat, amely egy ilyen kisebb városrész szempontjából releváns.
A kormány által az eredeti szerződésben vállalt infrastrukturális beruházásokból, közlekedési dolgokból bármi látszik már?
Megállapodást megkötöttük. Tehát amit a kormány egyébként vállalt, azt az arab fél felé a szerződésbe azt rögzítettük. Ugye mit jelent ez? Csak nagy léptékben mondom, az M1-es metró meghosszabbítás, hiszen ezzel tudjuk kiszolgálni a térséget. Szegedi úti felüljáró, ami közlekedési kapcsolatot teremt a 13. kerület és a 11. kerület között, és ezáltal ezt a részt közösségi közúti közlekedés és villamos, tehát kötött pályás közlekedés szempontjából is bekapcsolja a térségbe. Tehát ezeket a nagy beruházásokat ő vállalta, és meg is fogja valósítani, legalábbis ő ezt jelezte.
Milyen pénzben van a szerződés? Forintban, és akkor inflációval indexálódik? Dollárban, euróban? Miben van meghatározva?
A vételár az forintban van, nem indexálódik, rögzített.
Ha 2050-re kell megcsinálni,
2035, akkor... azt hiszem, de most megfogott ezzel, de hogy ez fix összeg van benne.
Csak közben romlik a pénz, elvileg még hát jól is
nekünk,
áratnak.
Nekünk jó, tehát hogy...
Igen. Florián téri felüljáró felújítása. Ez most miután kiderült, hogy nem egészen olyan belülről, mint ami ennek kívülről alulról. Látszott. Alulról. Hát igen. Ez most akkor most már tervezhető, hogy mikor fejeződik be?
Igen, az a pályaszakasz, amit az úgynevezett északi karé, amit most le van zárva, az tervezhető, hiszen éppen műszaki átadás átvétel alatt van. Szerintem napokon belül ott a közúti közlekedés ráengedhető, de akkor következik a déli rész, aminek a felszedése elkezdődik, tehát a pályatest felszedése, és akkor ott neki ugranak a kollégák megvizsgálni, hogy hogy néz ki a ajzatszint.
Miért néz neki másképpen, mint az északi?
Reméljük, hogy ugye egyrészt akárki nézhet másképpen is, mert ugye két önálló pályatestről van szó, tehát nem akarom megelőlegezni, hogy az is ugyanolyan rossz állapotban van, mint az északi, de most akkor ez legalább kiderül. A vizsgálatokat el tudják végezni, és akkor utána el tud indulni ennek a beruházása is. Én most nem akarok dátumháborúba belemenni, mert az a legrosszabb egy ilyen történetbe, de lehetőleg gyorsabban nyilván nekünk is érdekünk, hogy ez a beruházás ott megvalósuljon. Azért ez jól látszik, ugye mi már Csömöri úti felüljáró kapcsán már belefutottunk ebbe, hogy az a korabeli technológia, amivel építették gyorsan, nyilván annak az élettartalma azért az elkopott jelentős mértékben, és ezzel szembesülünk most, hogy sokat kell rákölteni. Úgyhogy egyelőre még azt tudom mondani, hogy türelmet kérem a térségben közlekedők számára, tehát a Florián téri felüljáró teljes egészében csak akkor tudjuk visszaadni, hogyha a déli pályaszakaszt is megcsináljuk. Tehát, ugye most ez következik majd.
Nagyjából ugyanilyen korlátozásokkal kell számolni, mert ezek párhuzamos pálya.
Így van, egy kisebb pályaívről van szó, itt a forgalomtechnikai kidolgozást, azt megcsinálták a közutas kollégák. Én azt remélem, hogy nagyobb fennakadásokat, mint amit eddig el kell szenvedniük a környéken, hogy nem sodródnak bele. Ugye itt volt egy még pár hónappal ezelőtt volt egy folyóberuházás, ami a térséget érintett a Szentendrei úton, a Mozaik utcai felüljárónak a dilatációinak a rendbetétele, illetve a pályátes rendbetétele, ugye ezt már, ezzel már végeztünk, ezzel rendben vagyunk, tehát ez, ott már vissza tudtuk adni a forgalomnak. Én is érzékelem egyébként, hogy a főleg az őszi szünet vége után megnövekedett itt a torlódás ebben a térségben. Nyilván lehet, hogy vannak, akik a közösségi közlekedés helyett a közutat, vagy ezt a térség, ezt az utakat választották. Abban reménykedem, hogy ahogy szokott lenni, minden ilyen felújításnál hamar megtalálják az alternatív közlekedési utakat. Az autósok, és most tudom, hogy most néhányan felsziszentek, akik a dugó állnak, hogy milyen alternatív útvonalakról beszélek, de azért ezt el kell mondani, hogy ez a város nem bővíthető útvonalak szempontjából. A házakat nem tudjuk arrébb rakni, nem tudjuk szélesíteni az utakat, és azt hiszem nem is az az irány, hogy azt üzenjük az agglomerációból jövőknek, hogy gyere be nyugodtan autóval, mert bármennyi útkapacitás lenne, az is megtelne.
A Népligeti felüljáróban érdekes látni a szerkezetet, de most már az jó néhány éve lehet látni. Arról úgy volt, hogy elbontják, aztán kiderült, hogy mégse kell, mert nem annyira rossz.
Nem, ilyen döntés nem volt, hogy elbontjuk, vagy nem bontjuk. Ez egy dilemma továbbra is, hogy elbont és akkor egy szintbe hozni ott a kereszteződést. Ennek vannak, akik ezt elérvek. Mellette a főleg a külső kerületi polgármesterek azt mondják, hogy ez náluk problémát okozna, hiszen visszadúzzasztaná a forgalmat. De például mondjuk a belső kerületi polgármester, mondjuk a Ferencváros polgármester azt mondja, kifejezetten érvele mellett, hogy ezt el kellene bontani. De valójában azért ez a nap végén mindig egy pénzügyi vita, mert hogy van-e 4, 5, 6, 7, 8 milliárd forint arra, hogy elbontsuk, vagy felújítsuk, és miután hát azért arról beszéltünk hosszan az elején, hogy csődvelők nekem minket vagy sem, akkor nyilván felelősen olyat mondani, hogy erre van több milliárd forint, ezt nem merek.
Dél-budai fonódó villamos finanszírozása az teljesen tiszta?
A fonódó, a budai fonódó, tehát ez a Műegyetem rakpart, ez tiszta, nem mi vagyunk a beruházók, ezt az ÉKEM csinálja, ő írta ki a közbeszerzést, a EU-s forrásból csinálja, remélhetőleg tiszta a finanszírozás. Van a budai fonódó 3-as ütem, ez a 11. tehát tulajdonképpen amíg a 2-es ütem elmenne a Műegyetem rakparttól a Moltorony és környékéig, onnantól kellene tovább vezetni ezt a nyomvonalat. Ennek kapcsán most volt egy fővárosi közgyűlési döntés, hogy ha összeszámoljuk azokat az ingatlan beruházásokat, amik a térségben most megvalósulnak már rövid időn belül, vagy már nagyon startra kész állapotban vannak, akkor azért ilyen 20-25 ezer beköltöző. Tehát még egyszer 20-25 ezer beköltöző tud a térségben megjelenni.
Csak a beruházó szálljon be a villamosban.
És erre mondtuk azt, hogy mi olyan megállapodásokat akarunk ezekkel a beruházákkal, hogy ő szálljon be az megvalósításba. Mert egyébként neki is érdeke, hiszen hogyha olyan lakásokat ad el, ahol az fog elterjedni, hogy közösségi közlekedés szempontjából nem elérhető, közúti közlekedés szempontjából meg terhelt, tehát megint csak rossz.
Nem tudja kiírni a hirdetésből, hogy jó közösségi közlekedés.
Akkor ezt nem fogja tudni eladni. Tehát egyébként ugye itt, ha már itt vagyunk a harmadik kerületben, itt van egy élénk vita nem olyan messze tőlünk, a Szentendrei út, Bogdáni út sarkán, a Waterfront beruházás második üteme, ami ugye arról szólott a vita, hogy szabad-e további lakóparkot építeni.
Koalíciós társak ölik egymást a budai közgyűlésben.
És itt mindig az a kérdés, hogy én értem, de ha elfogadjuk, hogy lakhatási válság van, aminek az az oka, hogy nincsen elég lakás, jó minőségű lakás, és van egy keresleti oldal, aki meg szeretne megfizetődő lakásokat kapni, akkor ő számunkra mit üzenünk? Azt üzenjük, hogy nem engedünk építeni itt lakásokat, nem szolgáljuk ki közösségi közlekedéssel, akkor ebben az esetben az agglomerációba fognak kiköltözni. Ha az agglomerációba költözik ki, mondjuk Budakalászra, Szentendrére, akkor ugyanúgy autóval fog bejárni a Szentendrei úton, csak végig fogja használni. Ehhez képest nekem sokkal hasznosabb, a közlekedés szervezés szempontjából, hogyha ő közösségi közlekedést, hévet használ, és ott a Filatori gátnál száll föl, tehát ezért mondjuk azt, hogy amikor egy ilyen beruházás van, akkor gondoljunk arra, hogy közösségi közlekedés szempontjából hogyan lehet kihasználni. És még egy példát, tök jó ez az otthon start program, hiszen ezzel megpróbáljuk élénkíteni a piacot. Ezáltal be tudunk hozni új beruházókat, akik tudnak lakásokat építeni. De az nem jó, hogyha úgy építenek lakásokat kiemelt beruházásként, tehát értsük az alatt, hogy az önkormányzattal nem kell beszélgetnie, hogy nincsen meg hozzá az alapvető infrastruktúrális ellátottság. Közvilágítás, ivóvíz, csatornakapacitás, és persze közösségi közlekedés. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mindenki autóval járjon, akkor bele fogunk fulladni ebbe a városba.
De önkormányzatoknál nem merült még föl a saját arculat képvédelme, hogy bedühödnek és nem engednek ilyen értelemben ilyen lakóegyedeket építeni? Az országban ennek most van divatja, hogy az önkormányzatok meghatározhatják, értem, hogy kik költöznek be a területükre. Ez Budapesten?
De akkor ezt fordítsuk le. De mit jelent ez? Tehát azt mondjuk-e ezzel, hogy ne legyen új lakás, ugye?
Őrizzük meg a látképet a házam előtt.
Értem.
Ilyen érvek vannak.
Szerintem az ön által hivatkozott rendet ez nem erre hivatkozik, nem az építkezéseket akarja meghatározni, hanem azért annak van egy nagyon rossz ízű, hát szociológiai megközelítése, hogy milyen társadalmi csoportokat akar kirekeszteni a főleg kis településeknél beköltözéstől. Az agglomeráció esetében más, mert ugye az agglomeráció azt mondja, hogy nekem nincsen elég közműellátottságom, hogy nem bírom kiszolgálni, megteltem, ennyi. Budapest nem telt meg ebből a szempontból. Tehát mi közműellátottság szempontjából bírjuk, ez a város ivóvízben 1 millió köbméter per napot képes lenne kiszolgálni. Most egy nagyon meleg napon, amikor locsol mindenki, akkor 650-700 ezer köbmétert szolgál ki.
Van benne tartalék.
Tehát van ebben tartalék. Ez ugye ez a tartalék, ez fontos, ez egy általános kapacitás tartalék, tehát nem biztos, ez azt jelenti, hogy minden térséget ki tudunk szolgálni, anélkül, hogy ott ne építenénk infrastruktúrát. Ugyanez igaz a csatornára. Tehát el kell vinni oda a csatornát, el kell vinni onnan az ivóvízszolgáltatást, általános kapacitásban meg tudjuk oldani, de gondolni kell a közösségi közlekedésre is. És erre mondom azt, hogy én elfogadom azt a narratívát, hogy lakhatási válság van Budapesten. Ezt mondjuk mi is. Ehhez új lakásokra van szükség, megfizethető áron. Ezt mondjuk mi is. De úgy, hogy a beruházónak szabad kezet ad a kormány, és azt mondja, hogy nem kell az önkormányzattal megállapodni, se a körülettel, se a fővárossal, hanem építkezzen úgy, amit akar, majd a végén keletkezik egy szegregátum, ami se közösségi közlekedés, se más szempontban nincsen kiszolgálva, az a lehető legnagyobb butaság. Ez egy veszélyes út, ezért mondjuk azt, mi készek vagyunk, állapodjunk meg, ne kiemelt beruházások legyenek, vagy hogy feltétlenül ragaszkodik hozzá, legyen az, de akkor is állapodjon meg az önkormányzattal, és erre példa az, amit a kérdés elején mondott, hogy a budai fonódó 3-as szakaszát hogyan lehetne megcsinálni ezen beruházóknak a hozzájárulása alapján.
Még egy kérdés. A MOL Bubiban a fővárosi önkormányzatnak van bármi dolga? Annak az eddigi története, az egy tök sikertörténet. Télen is nagyon sokan használják, főleg amióta a második generációs bringák, azok jól tekerhetők. De most úgy tűnik, hogy ez most megint rezeg.
Ugyan lezárt a második generációs bringáknak az korszaka, már hogy abban a szempontból, hogy egy közbeszerzéssel 25 december 23-áig szól a közbeszerzés. Ugye nem a mi tulajdonunkban, hanem egy szolgáltatást vásároltunk. Tehát a bicikli nem került a mi tulajdonunkban, hanem a biciklit, aki a közbeszerzést megnyerte. Kiírt egy közbeszerzést tavaly szeptemberi döntéssel a BKK. Azért az jellemző a közbeszerzések hosszúságára, hogy ez egy év, több mint egy éve tart már. Ezt a közbeszerzést, ha lezárja a fővárosi közgyűlés, mint legfőbb döntéshozó, akkor lehet eredményt hirdetni, és akkor van egy átállási időszak, amikor a Bubi 3-as generáció, nem a generáció, ez butaság, tehát a következő etap biciklijei elektromos biciklikkel együtt be tudnak lépni. Ugye az alapkonstrukció az arról szól, hogy 2500 kerékpár, körülbelül annyi, amennyi most kint van, és hozzá egy elektromos kontingens kerül neki ugyanolyan módon, mint amit most ismerünk, hogy ez most ki a név szponzor, az nyilván a jövő zenéje, tehát ez Bubinak hívjuk, de hogy ki, mi van előtte, milyen cégnév, az majd kiderül. És most azon dolgozik a BKK, hogy amiatt, hogy a közbeszerzés így megcsúszott, hogyan lehetne rövidíteni az átállási időszakon, vagy mit lehet csinálni ezen az átállásban, hogy minél kevesebb ideig szenvedjék el azt a budapestiek, hogy nincsen ez a közösségi közbringarendszer. És egyébként azzal egyetértek, hiszen az adatok azt mutatják, hogy ez sikeres ez a Bubi 2, ez egy könnyű biciklik, könnyebb felhasználást eredményeznek, úgyhogy kifejezetten jó irány, ezt érdemes lenne fenntartani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Várkonyi Gyula szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió beszélgetései a YouTube csatornánkon is elérhetők. Ebben az a jó, hogyha feliratkoznak, akkor a következőt automatikusan kapják meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.